Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy hónappal elhunyta után szerdán Ferenc pápa lelki üdvéért mutattak be szentmisét a római Santa Maria Maggiore bazilikában, ahol földi maradványai nyugszanak. Rolandas Magrikas, bíboros litván érsek, a bazilika koadjutor főpapja úgy emlékezett az elhunyt pápára, mint akinek az élete mindig Jézus életével egyesült, mint a szőlővessző a szőlőtővel. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök háláját fejezte ki 14. Leó pápának, hogy a Vatikánt ajánlja a béketárgyalások helyszínéül. A Szentatya előzőleg beszélt arról, hogy minden erőfeszítést megtesz a béke érdekében. Kifejezte továbbá a Szentszék azon szándékát, hogy a Vatikán olyan hely legyen, ahol az ellenségek találkoznak és egymás szemébe néznek, hogy a népeknek visszaadják a reményt és a megérdemelt méltóságot, a béke méltóságát, ahogy fogalmazott. Csak nem 200 milliárd forintra növeli az általános tartalékalapot a kormány, mondta el a jövő évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat vitájában Latorcai János. A KDNP parlamenti képviselője ezt azzal indokolta, az elmúlt 20 évben nem volt annyira bizonytalan és kiszámíthatatlan a gazdasági környezet, mint most, és a kockázatokat nehéz beárazni. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismertetése szerint jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. A kormány 2026-ban teljesíti a NATO elvárását azzal, hogy a GDP 2%-át honvédelmi kiadásokra fordítja. Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának elnöke elmondta, 4 további Gripen vadászgépet vásárol és bérel a honvédség, valamint NATO-kompatibilis aktív 3D radarokat vesznek többek között. A fegyveres testületek tagjai számára fizetendő 6 havi fegyverpénz 450 milliárd forintos kerettel került be a tervezetbe. 12,1%-kal elmaradt a tavalyi adattól a beruházások volumene az idei első negyedévben, közölte a Központi Statisztika Hivatal. Az előző negyedévhez képest is csökkenés tapasztalható, az összehasonlító áron 3,4%-kal mérséklődött. A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás-raktározás járult hozzá, a visszaesést viszont mérsékelték az ingatlanügyletek és az energiaipar beruházásai. Hosszú távon vissza kell állni a beruházás alapú gazdasági növekedésre, a fogyasztás alapú nem fenntartható, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kifejtette, uniós összehasonlításban a fogyasztást tekintve az első harmadban van Magyarország, az ipari és a beruházási adatokat nézze ugyanakkor hátul. A magyar gazdaság ketté vált, 2023 óta a beruházások lefelé, a fogyasztás felfelé húzza a GDP-t, ismertette a Portfólió Hitelezés 2025 konferenciáján. Átlépte az 1 millióta leadott voksok száma az Ukrajna gyorsított uniós tagságáról szóló szavazáson, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, egyre nehezebben tudjuk megvédeni Magyarország érdekeit, egyre inkább be akarják nyomni az ukránokat az unióba. Új gázerőmű épül a Mátrában, megkapta a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól a Visontára tervezett kombinált ciklusú gázerőművi blokk, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. Várhatóan 2028-ra 650 megawattnyi rugalmasan szabályozható kapacitás létesül, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszer beillesztését is. Szeptember 1-én elkezdődik az M1-es autópálya teljes körű megújítása. 80 km hosszan az M0-ás csomóponttól Győrig terjedően 2x3 sávosra bővül a stráda, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Oldalanként egy-egy intelligens leállósávot is kiépítenek, amely a forgalmi helyzettől függően, például baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzés idején normál sávként is használható lesz, ezzel növelve a közlekedés biztonságot és a hatékonyságot. A pannonhalmi főapátság rendkívüli helyzettel néz szembe, intenzív és nagy kiterjedési rovarfertőzést azonosítottak a klasszicista teremkönyvtárban. Nem volt még Magyarországon ilyen méretű, historikus állományt érintő fertőzés. A kialakult krízis azonnali beavatkozást és állományvédelmi munkálatokat igényel, írta a könyvtár, ami a kialakult helyzet miatt június 1-től átmenetileg nem lesz látogatható. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz majd az ég, többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, Boldogságunk címmel. A keleti katolikus egyházak május 12-től 14-ig jubileumi szentévi zarándoklatot tartottak Rómában. 21 sajátjogú egyház, köztük a Magyar Görög-Katolikus Metropólia. A zarándoklat csúcspontja a zárónap volt, amikor 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta a keleti katolikus egyházak jubileumi zarándokait. Műsorunkat Leó pápa itt elhangzott beszédének két részletével ajánlom szíves figyelmükbe. Az egyháznak szüksége van rátok, hangsúlyozta többször is a pápa. Szükségünk van arra, hogy visszanyerjük a misztérium iránti érzéket, amely oly elevenen van jelen liturgiáitokban, amelyek az emberi szemét a maga teljességében vonják be, az üdvösség szépségét éneklik, és ámulatot ébresztenek az emberi kicsinységet átölelő isteni nagyságon. Köszönöm nektek, kedves fivérek és nővérek keleten, ahonnan Jézus az igazságosság napja felkelt, hogy a világ világossága vagytok. Továbbra is ragyogjatok a hittől, a reménytől és a szeretettől, de mástól semmitől. Egyházaitok legyenek példaképek, és pásztoraitok tisztességgel mozdítsák elő a közösséget. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A Miskolci Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága a Metropólia papcsaládjait találkozóra hívta a Szerencsi Rákóczi várba május 17-én. Az együttlét imádsággal kezdődött a színházteremben, ahol a házigazda főpásztor Orosz Atanász püspökatya vezette a parakliszt. A szertartás után a gyerekek azonnal elfoglalták a vár különböző tereit, ahol kézműves foglalkozások, szellemes ügyességi játékok és persze ugráló vár is várta őket. A felnőttek számára élménybeszámolóval folytatódott a családnap, hiszen a Metropólia zarándokai két nappal korábban tértek haza római útjukról a keleti katolikus egyházak szentévi zarándoklatáról. A maga nemében páratlan volt ez a találkozás, hiszen egyrészt a közös zarándoklatra szóló meghívást Ferenc pápától kapták a keleti katolikus egyházak, másrészt az új pápa, 14. Leó pedig csak május 18-án, vasárnap kezdte meg rendes hivatalos működését a Szent Péter téren bemutatott szentmisével, mégis már előtte, május 14-én szerdán kihallgatáson fogadta a keleti katolikus egyházak jubileumi zarándoklatának vezetőit és a híveket, akik megtöltötték a hatalmas 6. pál csarnokot. Elsőként Atanász püspökatya foglalta össze a zarándoklat történéseit, méltatta jelentőségét, majd Szocska Ábel nyíregyházi püspökatya mondta el, mi volt számára a legemlékezetesebb. Hallgassuk meg!
Rómában, a Szent Péter bazilikában ilyen nagymérvű görög-katolikus összejövetel, liturgia minden keleti katolikus bizánci ritusú egyház képviseletével még eddig nem volt, és ezért is nagyon jelentős az a találkozó, amelyről most néhány szóban szeretnénk beszámolni. A másik aktualitás pedig az jelenti, hogy Ferenc pápa hívott meg bennünket egy szentévi zarándoklatra. A keleti dikasztérium prefektusát kérte meg, hogy gyűjtsön bennünket egybe egy háromnapos zarándoklatra, úgyhogy minden ritus család végezzen ünnepélyes nagy liturgiát a Szent Péter Bazilikában, vagy a Santa Maria Maggiore Mária Bazilikában, és közben Ferenc pápánk elhunyt. És azt se tudtuk, fog-e valaki fogadni ott bennünket, vagy mi lesz a vége ennek a szentévi zarándoklatnak, hiszen az előttünk levő két hét összes zarándoklatát megváltoztatták, töröltek programokat, úgyhogy nem tudtuk elképzelni, hogy mi lesz ebből a szentévi keleti keresztények zarándoklatából. És közben a konklávé a Szentlélek jelenlétével sikeresen megválasztott egy új pápát, aki 14. Leó nevet választott, és nyomdokába lépett híres elődjének, 13. Leó pápának. 13. Leóról tudjuk azt, hogy ő volt az első itt az újkorban az összes római pápa közül, aki a keleti rítusú katolikus egyházakat valóban a katolikus egyház drága köveinek tekintette, és összegyűjtötte, először fényes liturgiákra gyűjtötte őket össze a jeruzsálemi nemzetközi eukarisztikus kongresszusra 1893-ban, és a következő évben kiadott egy nagyon híres apostoli levelet a keletiek méltóságáról. Igazából nem a nagy méltóságú keleti püspököket akarta itt piedesztára állítani, hanem a kor viharaitól megóvni, megvédeni azokat a keleti egyházakat, amelyeket pusztulással fenyegettek a háborúk és egyéb viszontagságok. De nem csak ezek a tényezők, hanem a latin misszionáriusoknak a buzgósága is, hiszen sok latin rend letelepedett Közel-Keleten, és egyre másra térítette át latin rítusúra azokat a ősi keleti rítusú közösségeket, vagy személyeket, akik addig jól megvoltak a maguk keleti szertartásaival. Örömünkre szolgált, hogy 14. Leó pápa, miután töröltek mindenfajta pápai kihallgatást, bennünket tisztelt meg az első ilyen nyilvános nagy kihallgatás lehetőségével. Majdnem úgy jártunk, mint 125 évvel korábban a Kálváriát járó magyarok, akik 13. Leó idejében mentek föl Rómába panaszlevelükkel, gondjaikkal, kéréseikkel, majdnem 500-an, és miután eltöltötték az arándoklat idejét teljesen sikertelenül, az utolsó napon lehetőséget kaptak arra, hogy 13. Leó 1900-ban a Szentévben fogadta őket. Na, mi is így jártunk. Az utolsó napon fogadott bennünket 14. Leó pápa, és nagyon szépen bemutatkozott. Azt hiszem, hogy többünknek az özbenyomásához nagyon jelentősen kapcsolódott ez a bemutatkozó audiencia, ahol egy megújuló egyháznak egy fiatalabb pápájával találkozhattunk. Hát bizony ebben az évezetben még 70 év alatti pápánk nem volt, és bármennyire szerettük, tiszteltük az elődöket, de nagy örömünkre szolgált, hogy megújuló egyházunknak ennyire friss, fürge, gondolkodású és közvetlen új pápája van. Leó pápa összehívta mindazokat a Rómában lévő keleti szertartású híveket és püspököket, akik a szentévi zarándoklatra bejelentkeztek. Tehát ott nem csak görög katolikusok voltak, hiszen 21 saját jogú egyháznak a képviselői gyűltek össze különböző bazilikákban, különböző zarándok helyeken, de főként a Szent Péter bazilikában. és már hétfőn végzett liturgiát a Kopt Egyház, az Etióp Egyház, liturgiát végeztek az örmények csodaszép ősi dallamokkal, és kedden délután, amikor a Santa Maria Maggiore bazilikába elmentünk, éppen a nyugatszír rítusúaknak, tehát a szírkatolikusoknak és a malankároknak, az Indiában élő keresztényeknek és a maronitáknak volt egy közös, nagyon-nagyon szép vecsernyéjük. Ezeken a szertartásokon valóban a keleti rítusnak a szépségei tündököltek, és magas szinten képviseltette magát a Szent Szék, tehát bíboros képviseletében zajlottak ezek az események. Akik ott voltak, mindazok hivatalosak lettek erre az audienciára, amely szerdán délelőtt 10 órakor, egy kis késéssel 10:45-kor valósult meg, és amelyen egy nagyívű beszédet tartott nekünk Leó pápa. Nem akarom most végigidézni ezt a nagyívű beszédet, de azért néhány mondatot, akár csak sokunk megnyugtatására, hadd idézzek föl. Ugye a beszédében utalt az elődjére, erre a 13. Leó pápára, aki elsőként szentelt külön pápai levelet a keleti egyházak méltóságának, hivatkozott is erre. Az akkori szívből jövő felhívásban az volt a lényeg, hogy meg kell őrizni a keleti egyházaknak a liturgiáit is, meg a szervezetét, a népét is, és hogyha ők elvándorolnak világszerte, újabb egyház kerületeket, egyház szervezetet kell számukra fölállítani, létrehozni. De egyúttal a latinokat is érzékenyíteni kell, hogy tiszteljék, becsüljék őket, ne pogányokként akarják áttéríteni a maguk egyházába, hanem ha még ritusváltást is kérne valaki, hagyják a saját rítusukban. 14. Leó pápa ugyanezt a szándékot hangsúlyozta, hiszen napjainkban sok keleti testvérünk, és így mondta, közületek is sokan arra kényszerülnek, hogy elmeneküljenek származási helyükről a háború és az üldöztetés, a bizonytalanság és a szegénység miatt. Nyugatra érkezve pedig félő, hogy elveszítik nem csak hazájukat, hanem vallási identitásukat is. Tehát fölidézte, hogy 130 évvel korábban elődje 13. Leó, azt állította, hogyha valamelyik misszionárius, vagy bármely latin szertartású világi pap, vagy szerzetes pap tanácsokkal, vagy konkrét segítséggel áttérítene egy keletit a latin ritusba, azt meg kell fosztani a hivatalától, és abból ki kell zárni. No, ez egy biztató üzenet, hogy 130 év után újra ilyen komolyan áll a témához, tehát, hogy a keleti szertartásúakat meg kell tartani a maguk ritusában. Annak idején az is elő volt írva, ha valaki mégis valami családi kapcsolat révén azt kérte, hogy a latin ritusra kerülj, tessék visszaengedni, váltson vissza a ritust, és újra folytassa életét a keleti szertartásában. Hát most is kérte Leó pápa a jelenlévő keleti dikasztérium prefektusát, hogy segítsen neki konkrét rendelkezéseket hozni, hogy támogassák a szorványba elkerülő keleti szertartásúakat. Kétszer is hangsúlyozta, hogy az egyháznak nagy-nagy szüksége van rátok, mennyire drágák vagytok az egyházban, és mennyire szüksége van a latin egyháznak a mai helyzetében is azokra a lelki értékekre, amelyet a keletiek képviselnek, a misztérium iránti érzéket, amely olyan elevenen van jelen a liturgiában, vagy hogy az egész embert a maga teljességében vonjuk be a liturgiába, a nagy leborulásoktól kezdve a sajátos templomteret betöltő tömjénezések és egyéb gesztusok és mozgások, bemenetek szépségével, amelyek ámulatot ébresztenek az emberi kicsiséget átölelő isteni nagyság irányában. No, nem is idézgetem itt tovább, sokat beszélt a béke sürgősségéről, és nagyon érdekes üzenetet adott, hogy ne akarjuk démonizálni a másik felet és a világot fekete-fehéren beosztani, hogy ezek barátok, azok meg ördögi ellenségek, hanem üljünk le másikkal tárgyalni, hallgassuk meg a másiknak a szempontjait, csak úgy lesz béke ezen a világon. Látszik, hogy ezért fáradozik az apostoli szentszék, és Leó pápa folytatni fogja Ferenc pápa ilyen irányú mozgó tevékenységét. Ezen az zarándoklaton mindegyikünknek volt ilyen meg olyan ima élménye, liturgikus élménye, és azt javaslom, hogy akkor akinek eszébe jut ilyen, egy-egy élménnyel gazdagítsa a jelenlévőket. Én egy apró szemet mondok, egy ilyen mozaik szemet, és nem főpapról, meg nem a pápáról. Ott fáradtan ugye leültem a falakon kívüli Szent Pál bazilikában délidőben, ahogy az úr is annak idején ott a szikár kutyánál, és hát nem mondom, hogy egyfolytában imádkoztam, hát az elmélkedés az ilyenkor néha szundizásra is vált, és mögöttem másfél-két méterrel teljesen egyedül egy kis fiúcska, egy olyan 10 éves kis fiúcska félhangosan mondta: Pánye Jézus Kriste, vagy a Jézus imát mondta, vagy úgy a saját szavairat imádkozott, és bennem maradt nagyon. Ennek a gyereknek az imája, lehet, hogy egy papgyerek volt ott a szlovák zarándokok köréből, lehet, hogy valaki Kárpátaljáról, de hogy a hitoktatásban, a családi nevelésben mennyire fontos, hogy valaki eljut oda, hogyha Rómába megérkezett, akkor ő az Úr Jézussal beszélgessen. Ott egy ilyen óriási pápai bazilika kellős közepén is. Nekem ez a kis maradandó élmény és mozaik szem, amit mindenki felé szerettem volna megosztani. Átadom a szót Ábel atyának.
Én magam is nagyon megbecsülve éreztem magam. Mondhatom, hogy még soha nem éreztem a Római Katolikus Egyház részéről azt a fajta megbecsülést, amelyet mi ott Rómában tapasztalhattunk, amilyen szeretettel körbevettek bennünket, és a Szentatyának ez a különleges közeledés csak megerősítette bennem ezt. Az én számomra nagyon kegyelmi volt ez a zarándoklat. Én ugyanúgy szerettem volna végig zarándokolni ezt a pár napot, mint ahogyan mindenki más, mindenben ugyanúgy részt venni, és nagyon sok olyan visszajelzést kaptam a Jóistentől, amely erősített engem az én hitemben. Nem is gondoltam, hogy ha már a Szentatyát, Attanászpüspök atya is megemlítette is, hogy milyen különleges volt vele találkozni, hogy amikor álltunk ott a sorban, hogy mikor közeledik hozzánk, nem tudom, már felnőtt embernek tartom magam, már a szakállam is őszül, de gyerekkoromban éreztem ilyen gyermeki izgatottságot, hogy jön a Szentatya, és mindjárt odaér hozzám, és akkor én is megérintettem. Nem tudom, hogy honnan jött ez a különleges érzés, nagyon jó érzés volt, és az az egy mozzanat, amit a Attanászpüspök atya is elmondott, az, ami különleges volt az egész zarándoklatban, az nálam is jelen volt. Ugyan zarándokként akartam részt venni, de volt volt az embernek a vállán a felelősség is, hogy hát mindenhova időben odaérkezzünk, hogy a csapat együtt legyen, hogy ténylegesen is ne történjen semmi probléma, és voltak azért nehézségek is közben a háttérben, akikkel úgy próbáltuk szervezni a programot, és volt egy pillanat, amikor egy picit feszült voltam. Fáradt is lettem már, feszült is voltam, ingerült is voltam, és lehajtottam a fejemet, hogy egy picit erőt merítsek magamban, és éppen egy utcasarkon álltunk valahol a városban, lenéztem a földre, és a gyermekeknek a karján láttam ilyen imafüzért, amilyen mindenféle ilyen kis kütyük vannak rajta, és valószínűleg az szakadhatott szét, és én lenéztem, és ott a földön láttam egy ilyen kis szívecskét. Lehajoltam, fölvettem, és úgy elgondolkodtam magamban, hogy annyira érezhető volt az Úristen gondviselő szeretete ezen a zarándoklaton. Hát miért idegeskedsz, Ábel? Hát és küldött nekem egy kis szívet, hogy álljok hozzá én is jobb szívvel. És utána a zarándoklatunknak a hátralévő részében azért imádkoztam, hogy Jóisten adja nekem jobb szívet.
Christus, Sohn des Lebens,
május az Istenszülő tiszteletére szentelt hónapunk, melynek első vasárnapján az édesanyák, utolsó vasárnapján pedig a gyerekek ünneplése, köszöntése ad keretet. Műsorunk folytatásában előbb Áprili Lajos Két út című versét hallgatjuk meg Jászter Beáta előadásában, majd azokat a gondolatokat, melyek e vers kapcsán fogalmazódtak meg egy hívő asszonyban, feleségben, édesanyában.
Áprili Lajos, Két út. Októberi tarkafák közt hegyvidéken vitt az utam, s áldott testű ifjú asszony lassan szembe jött velem. Jött a völgy felől pihegve, arca meggyulladt a szélben. Így vitt engem is, mesélte, hegy felé az én anyám. Vitt a hűlő postaréten, szívdobogva nagyanyámhoz. Régi tornyú városvégen, házikóban érdegélt, télre gondolt, téli fára, unokára és halálra, s várva várta jöttömet. Útra súlyos testű voltam, neki mégis könnyű voltam, mert örömmel hordozott. Vitt az őszben nagyanyámhoz, hegyre forradt házikóba, még november meghozott. Istenem, befurcsa most így, völgy felé a tarka fák közt, holt anyámat én viszem. Viszem őszben és havakban, viszem halkan és titokban, őt se lássa senki sem. Istenem, bekicsi test volt, súly alig volt két karomnak, s most, mint vén zuhant harangnak, mélybe húzó súlya van. Jött a hóhozó november, ő világra hozta testem, én megszülni nem fogom. Harangsúlyú kicsi testét hordozom, csak hordozom. Két út. Az egyik az anyáé, a másik a gyermeké. Mert ahogyan megszületik, attól kezdve folyton el akar menni. 9 hónapig egyek. Megbonthatatlan egység, teljesség. De amint világra jön, és megérzi saját testét, megtanulja saját énnyét, millió kísérletet tesz az elszakadásra. Először csak testben, majd lélekben is. Az anya pedig boldog fájdalommal veszi tudomásul, hogy az ő szeme fénye már ezt is, azt is tudja. Először csak azt veszi észre, hogy jól érzi magát egyedül is a kiságyban. Majd 4 kézláb egyre távolabbra megy. Később jár, sőt szalad. Megint később azt mondja: én tudom egyedül. És ezt követi a többi. Jól érzi magát a közösségben, a barátaival szívesebben tölti az idejét. A titkait nem a szülőkkel osztja meg. Az élet az anyák számára feltétel nélküli szeretet, teljes odaadás, lemondás és elengedés. Tudni, hogy meddig tart a főszerep, mikor kezdődik a mellékszerep, később a statisztálás. Királynőből cselédlánnyá. Mindezt a legnagyobb elszántsággal, alázattal és örömmel. Mert bizony az anyát veszem feleségül is az anya a példaképen mondatok sokszor alakulnak át a nekem más a zsánerem és nem akarok úgy élni, mint te mondatokká. De hát ez a világ rendje. És az anyák ezen nem sértődnek meg, mert egyszerre van vajból és gyémánból a szívük. Tudják, mert ők is voltak gyerekek, hogy a szeretet és a csodálat nem múlik el, csak átalakul. Minden érzés visszatér akkor, amikor ráismerünk magunkban az édesanyánkra. A szavaira, a mozdulataira, a beszédének dallamára. S a fájó az, hogy ez akkor történik meg, amikor ő már nincs velünk. akkor értjük meg a lényegét mindannak, amit annyi éven keresztül mondott, de mi süketek voltunk, hogy meghalljuk. Akkor jutnak eszünkbe régi emlékképek, mondatok, amit de jó lett volna hamarabb fölidézni. Fáj a gondolat, hogy nem mondtuk neki többször, hogy mennyire szeretjük, és hogy milyen igaza volt, mert minden úgy történt, ahogyan megmondta. Így hordozzuk magunkban, amíg csak élünk. Ugyanolyan boldog fájdalommal, ahogyan ő hordozott bennünket. Viszem őszben és havakban, viszem halkan és titokban. Őt se lássa senki sem. Két út, amely egynek indul, majd elágazik, végül találkozik, s egyként folytatódik. Mi anyák csodás képességet kaptunk Istentől. Kegyelmi ajándékot. Életet kapunk, életet adunk, a testünkkel táplálunk, úgy adjuk oda önmagunkat, hogy közben semmit nem várunk érte cserébe, és ettől határtalan boldogságot érzünk. A nagy boldogság közben azonban lényeges, hogy jól szeressünk, ne legyünk tökéletesek, csak elég jók, ne prédikáljunk, hanem adjunk példát, szívvel és ésszel vívjuk meg a csatát a serdülő gyerekkel. Engedjük el őket, amikor kell, és szüntelenül imádkozzunk, hogy a mennyei atya vigyázza és vezesse a lépteiket. Mert előfordul, hogy letérnek az útról és eltévejednek, de bízzunk abban, hogy visszatalálnak. Mert az anyák imáját meghallgatják, és az anyák könnyeikkel tisztára mossák a gyermekeiket. Így leszünk végül statisztából főszereplővé, s kis cselédlányból újra királynővé dicsőülünk, mert gyermekünk ránk ismer önmagában, s élete végéig hordoz bennünket.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámad Krisztus! Valóban feltámadt!
Feltámadás napja van!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a 10 éves börtönkurzió hálaadó találkozójáról készült összeállításunkat. A börtönkurzió 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Sátoraljaújhelyi Fegyház és börtönben, ahol 2014-ben ezen a helyen tartották meg az első kurziós együttlétet. 10 év alatt közel 20 intézményben 100 önkéntessel, 30 lelkésszel sikerült megszólítani a fogvatartottakat. A börtönkurzió hétvége célja, hogy Isten élményt adjon a fogvatartottaknak, egy újfajta találkozást, mely Istent, mint a feltétel nélkül szerető atyát mutatja be. Az Istenkép helyrehozása gyógyító erővel hat az ember egészére. A találkozót Együd József, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnoka nyitotta meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rendezvényünkön megjelenteket. Kiemelt tisztelettel köszöntöm főtisztelendő Székely János püspök urat, nagy tiszteletű Barna Sándor püspök urat, Széke János püspök úrral a kapcsolatunk már korábbi, és kapcsolódik a kurzióhoz valahol, de ezt majd személyes élményként elmesélem mindenkinek. Üdvözlöm Debreceni Csabát, a kurzió titkárát, a rendezvényünk alapját adó szervezetnek a képviselőjét. Köszöntöm Stib Zoltánt, Gottfried Richárdot, vezetőurakat, megjelent lelkészeket, parancsnok, vezetőtársaimat, és mindenkit, aki elfogadta a meghívást erre a mai napra. A börtönpasztoráció az egy nagyon régre visszanyúló történet a büntetés végrehajtás életében. A lelki gondozás, amit önök végeznek itt a fogvatartottakkal, én úgy gondolom, hogy annak nagy jelentősége van. Van, akivel találkozhattam a Szent Adorján emlékévek megtartásán a korábbi állomáshelyemen Zalaegerszegen, és ide kapcsolódik a mi kapcsolatunk Székely püspök úrral. 23-ban találkoztunk először, amikor parancsnoknak neveztek ki Zalaegerszegre, ott a bemutatkozáson vettem részt, de hamar ki is derült, hogy ez a bemutatkozás egy egyeztetés, ahol diakónus szentelésről egyeztettünk, ami annak az évnek a december elején meg is történt Zalaegerszegen. Püspök úr hagyományokhoz híven egyházi alkalmat tartott akkor karácsonykor a fogvatartottaknak, és ott felvetődött a gondolat már részemről, mert korábban, mikor Tiszalökön szolgáltam, Tiszalök már tartott kurziót, és nekem pozitív élményem volt ezzel kapcsolatban. Különösen azért, mert hogy arra a két napra szakmai szempontból a fogvatartottakat, mint probléma, elveszítettük. Tehát, hogy ők elvonultak, imádkoztak, kinyilvánították a hitüket, de nekünk nagyon sok problémánk nem volt velük szakmai szempontból, és ezt az állomány is, meg mi is olyan pozitívan éltük meg, és akkor püspök atyával beszélgetve, beszéltünk erről a kurziós lehetőségről, akkor püspök atya diplomatikusan se igen, se nemet nem mondott, de jött a 24-es év, a húsvét, amikor ismét hagyományosan visszatért közénk, és akkor a beszélgetés során felvetette, hogy az a karácsonyi gondolat, amiről beszéltünk, ez a kurzió megtartása Zalaegerszegen, megvan-e még a gyökerek? És mondtam, hogy igen, és akkor azt mondta, hogy hajrá, vágjunk bele, és akkor felvettük a kapcsolatot mindenkivel, és talán egyszer Zalaegerszegen is elmondhatják, hogy tartottak kurziót a fogvatartottaknak. De milyen az élet, a jóisten azt akarta, hogy elkerüljek. November 1-től a Sátoraljújhelyi Fegyház és Börtön parancsnoka lettem, és akkor úgy azt hittem, hogy Zalaegerszegtől, az ország másik végétől elég távolra kerültem, hogy itt a hitem oda lesz hirtelen. Én ökumeniskusnak vallom magamat, már csak azért, mert a kerességben református vagyok, anyai részről. Apai részről a nagymamám hívő katolikus volt, és gyerekként én olyan nyűként éltem meg, de felnőtt fejjel rá kellett jönnöm, hogy azok, amiket tőle hallottam akkor, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem, és hogyha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, hogy ezek úgy beivódnak az emberbe, és később erre lehet alapozni, tehát ez már legalább két vallás. A fővárosi létem során Erdélyi Csaba nincs itt, de rájöttem, hogy evangélikus is vagyok egy picit, tehát hogy így az ökumené megvan. Nem rabolva az önök idejét, én nagy tisztelettel adózom mindannyiuk munkája előtt. Akikkel együtt szolgálok, tudják nagyon jól, hogy az egyházi tevékenységet támogatom, segítem, sőt ösztönzöm, próbálok olyan gondolatokkal tüzet, szikrát lobbantani a lelkészeinkben, hogy csináljunk valami újat, újuljunk meg, legyen bármi. Stiflatyával erről sokat váltottunk gondolatot, eszmét én győzködtem, ő néha elzárkózott, soha nem mondott nemet, ő is diplomatikusan, de ez így már úgy látom, ilyen katolikus véna az emberekben. Én pont amikor bejött ez a kreditszerző program, avval próbáltam győzködni őt, hogy a fogvatartottaink egy picit gyarlóak, és inkább, ha nem kap kreditpontot, akkor abba az irányba fognak elmozdulni, ami legyen az, hogy szalmafonó, vagy bármi más, aminek nincs köze a hithez, de ott kap két kreditet, és akkor neki ez pozitív. De én úgy gondolom, hogy ennek is meglett az útja, megvan az útja. A fogvatartottaink, aki tényleg a lelkéből jön az hívő és eljár azokra a rendezvényekre, foglalkozásokra, amiket tudunk biztosítani, és jönnek azok az időszakok, amik az egyházi ünnepek, amikor a rendszeres foglalkozásra járóknak a száma megduplázódik, megtriplázódik, ez a karácsony, halottak napja és a húsvéti ünnepkör, amikor valamiért mindenki rájön arra, hogy talán volt neki is édesanyja, talán kötődik valakihez, és akkor ilyenkor felkeresik a kollégákat, és lelki megnyugvást, lelki megújulást keresnek, és itt kapcsolódok vissza a kurzióra, a megújulásra. Én úgy gondolom, hogy ez a tevékenység hasznos. Én támogatom, hogyha Sátoralja Újhely egy következő időpontban szervezhet ilyen alkalmat, akkor állunk elébe és támogatom a kollégák kezdeményezését, önök pedig jó egészséget, köszönöm, hogy eljöttek még egyszer ide erre a rendezvényre, és hálás vagyok a sorsnak, hogy ha igaz, hogy kurziót nem is kaptam, mint parancsnok, de egy ilyen konferenciával azért megajándékozott a sors.
És ott milyen törvény érvényes, honnan jöttem, hova tartok, a csónakom hol ér majd partot. Még homályos a kép, de a lelkemben már hiszem. Sűrű felhő zár el minket, fél homály borít be mindent, csak szívünk látja a valóságot, azt a földön túli álmot. Mert homályos a kép, de a lelkemben már él. Csak nézem azt a tükröt, azt a sok apró szilánkot, és a tökéletes képet még csak darabokban látom, de mint édes álom mégis úgy hat rám, mert sokkal több várott, mint gondolnám. Minden ott kezdődött, és nem ér véget, ott az élet törvénye érvényes. Oda tartok, a csónakom ott ér majd partot. Bár homályos a kép, de a lelkemben már él. Csak nézem azt a tükröt, azt a sok apró szilánkot, és a tökéletes képet még csak darabokban látom, de mint édes álom, mégis úgy hat rám, mert sokkal több várott, mint gondolnám. Csak nézem azt a tükröt, azt a sok apró
mert sokkal több vár ott, mint gondolnám.
Debreceni Csaba, a börtönkurzió titkára, és Szabó István, görögkatolikus atya, az eddigi szolgálatukat mutatták be.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket én is a 10 éves hálaadó alkalmunkon. Debreceni Csaba vagyok, a Magyarországi Börtönkurziós Titkárság ügyvivő koordinátora. És azt a feladatot kaptam, hogy röviden beszéljek tevékenységünk múltjáról, jelenéről és az elképzelt jövőről. A napirend szerint a cím a BC, a börtönkurzió számokban, jelen és tervezett jövő. A kurzió hagyományának megfelelően engedjék meg, hogy én is egy személyes tanúság tétellel kezdjem. Számomra a Szentírás egyik legnehezebben olvasható és érthető része az Ószövetségi Mózes 4. könyve, vagy ahogy többen ismerik, a Számok könyve. Egyhangú felsorolások fejezeteken keresztül. Számok, amikről nem tudható, hogy az sok vagy kevés, jó vagy rossz. Nevek, akikről csak azt tudjuk meg, hogy melyik törzsből való és ki volt az apja. Mégis ez a könyv a zsidó nép számára többet jelent a számok és a nevek felsorolásánál. Nem csupán a múlt holt emlékei, amit kegyelettel és tisztelettel megőriznek. A jelenbeli önmagát a nép csak a kezdetekre való emlékezés révén volt képes megérteni. Ezek a kezdetek mutatták meg, hogyan vészelheti át a száműzetés és minden más katasztrófa okozta bizonytalanságot, miként tervezhet és remélhet új jövőt. Ha most én a címnek megfelelően felsorolnám az összes számot, amik jellemzik az elmúlt 10 év működését és az ebben szerepet vállaló személyek neveit, azzal nem mondanék Önöknek szinte semmit. Nem tudnák a számokról, hogy azok jók vagy sem, a nevekről, hogy mit tettek és miért fontosak a börtönkurzió történetében. Azt pedig pláne nem tudnák megítélni, hogy miért lehet ez fontos Önöknek. Ahhoz azonban, hogy jövőt remélhessünk, és Önökkel közösen tervezhessünk, muszáj néhány számot, évszámot és nevet megemlítenem, és kiemelni néhány mérföldkövet a történelmünkből. A civil kurzió mozgalom eredetéről János atya már beszélt. Magyarországra 1989-ben érkezett meg ez a mozgalom. Az első kurziós hétvégét 89 áprilisában Iszka-Szentgyörgyön tartották. Két karizmatikus pap, néhai Bőti Tamás atya, jezsuita és néhai Gál Jenő atya, verbita szerzetes atyák honosították meg ezt a katolikus mozgalmat itt Magyarországon. Ahogy a kurzió mozgalom is két oldalról érkezett, a börtönkurzió eredet történetével kapcsolatban is két történet forog közszájon. Hála Istennek ez nagyon hamar összefort az elején. A 2010-es évek elején Jenő atya, Gál Jenő atya magához hívta a már említett Szabó Tamást, és mondta neki, hogy Tamás, be kell vinni a kurziót a rácsok mögé. Jenő atya nem szerette a kéne meg a volna tartalmú mondatokat. Meggyőződéssel, hittel szolgálta a társadalom perifériára a szorult embertársait, így a börtönlakók sem kerülték el a figyelmét. Elmondta Tamásnak vázlatosan a hogyant is, majd útjára bocsájtotta. És az előkészületben már részt vettek az említett nevek, akiket János atya említett, és valóban 14. november 26-28 között itt volt az első csonka kurzió. Azért mondom, hogy csonka, mert ez csak kétnapos kurzió volt. A civil vezető Guillén Elemér volt, a lelkivezető Székely János atya. És még 5 civil önkéntes szolgált a kurzión, és nagy segítséget nyújtott az itteni börtönrákész, néhai Hajdó Miklós atya. Ezért is tartjuk itt ezt a rendezvényt, mivel az újhelyi börtön tekintjük a börtönkurzió mozgalom bölcsőjének. És hogy akkor miért nem 11 éves hálaadás, és miért 10? Mert az első teljes 3 napos kurziót, azt, ami csütörtöktől vasárnapig tart normál esetben, azt május 12-15 között 2015-ben Márian Osztrán tartották. Itt szolgált először görögkatolikus lelkész is Lippai Csaba személyében. Még ebben az évben további 4 helyszínen volt 3 napos börtönkurzió. Balassagyarmat, Vác, Sátoraljaújhely, Tiszalök. Az első református lelkész a börtönkurzióban Gottfried Richárd volt. A Váci volt az első börtönkurzió, ahol egy katolikus és egy református lelkivezető szolgált, a rektor Mohos László. 5 kurzión ebben az évben összesen 85 fogva tartott vett részt. A felsorolásban ki kell emelni az első női börtönkurziót, amit 2016. június 16-19 között tartottak Kalocsán. A rektor Balogani, a lelkivezető ismét Székely János atya volt. 2017 tavaszán jutottunk el oda, hogy az ökumenikus alapelvek kidolgozásáról döntöttünk. Innentől tudatosan törekedtünk arra, hogy a lelkivezetők más-más felekezet tagjai legyenek, amikor csak lehetőség van rá. Miskolc mellett Szirmabesenyőn 2018-ban volt az első és máig az egyetlen börtönkurzió, amit fiatalkorú fogvatartottaknak szerveztünk. 2019-re 10 kurziót terveztünk, amiből 7-et tudtunk megtartani, 2 fiatalkorúaknak szervezett és a Szegedre tervezett alkalom elmaradt. És aztán jött a pandémia. A 2020-ra tervezett alkalmainkból csupán egy-egy női kurziót tartottunk meg Kalocsán és Halason, Kiskunhalason és egy férfi kurziót Baracskán. És Covid után nagyon nehezen nyíltak meg a büntetésvégrehajtású intézmények, és nehezen indult újra a börtönkúzió is. Az elmúlt 10 évben összesen mintegy 20 helyszínen közel 50 kúziót tartottunk. Több mint 30 pap és lelkész, több mint 100 civil önkéntes szolgált ezeken az alkalmakon, és mintegy 800 fogvatartott vett részt rajtuk. Fontos hangsúlyozni, hogy minden alkalommal az érvényben lévő parancsok és a BV intézményében érvényes szabályok maximális betartásával végeztük a szolgálatunkat. Cserébe minden támogatást megkaptunk a rezsim részéről. A kúzió alapeszméje szerint a kúziós hétvégék fontos részei a módszernek, de csak részei. Az előkészítés, előkúzió és az utógondozás, utókúzió, vagy említettük az ultraját, legalább ennyire fontos elemek. Ez azt jelenti, hogy rendszeres időközönként visszajárunk a BV intézményekbe, és találkozunk a kúzión részt vett fogvatartottakkal, és azokkal is, akik érdeklődnek a következő alkalom után. Van olyan intézmény, ahol 4 hetente tudunk bejárni, van, ahol 2 havonta, van, ahol 4 évente. A rendszeres bejárás a siker kulcsa. Ez biztosíthatja azt, hogy a fogvatartottban a 3 nap ne csak egy élmény, egy kedves emlék legyen, hanem folyamatosan megélt keresztény élet. A reintegráció már itt a rácsok mögött kezdődik. És mi a siker? Mi az eredmény? Mindannyian ismerjük Böjte Csaba Ferences szerzetest, fantasztikus dolgokat művel, több mint 2000 gyereket nevelnek, és az eredményeiről így beszél. Imádságos munkánkat sok szép ajándékkal jutalmazta mennyei atyánk. Példaértékű alázata minket is erre tanít. Pár perc múlva az ajándékok közül 2 is tanúságot tesznek majd. Ez volt a múlt és a jelen. A jövőt önökkel közösen tervezzük és építjük. Ennek a közös munkának fontos állomása a mai hálaadó alkalom. Azt tűztük ki célként, hogy pár éven belül minden agglomerációban, minden letöltő intézményben működjön börtönkúzió. Ehhez együttműködési megalapodást kell kötnünk a BVOP-val, és keressük a kapcsolatot az egyes intézmények parancsnokaival, börtönlelkészeivel, önökkel. Keressük a lehetőséget a közös munkára. Az agglomeráció területén élő kurziolistákból, helyben lakó keresztény testvérekből, többé-kevésbé állandó szolgálókból álló csapatokra építjük a jövő börtönkurzióját. Az új szolgálattevők bevonása folyamatos. Évente 2 képzési alkalmunk van, ahol a börtönben végzett keresztény szolgálat sajátos aspektusait vesszük sorra. A börtöntapasztalatot a rendszeres bejárások, kurzió szakszóval ultraják során szerzik meg azok, akik engedélyt kapnak a parancsnokoktól. A 3 napos szolgálatra már csak olyan önkéntesek mennek, akik már láttak belőle a BV intézményt, ismerik a szabályokat és be is tartják azokat. A mi szolgálatunk bizonyos szempontból hasonló a büntetés végrehajtásban szolgálatot teljesítő állomány munkájához. Mi is parancsot teljesítünk. Az első és legfőbb parancsunk Jézus Krisztustól. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A második pedig a missziós parancs, amiről minden egy evangelista beszél. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ez a 2 parancs szorosan összefonódik a keresztény életben, de egy tanításban a börtönnel kapcsolatosan biztosan metszi egymást. Máté evangélium a 25. fejezet 36. verse. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Önöknek nem szükséges hangsúlyoznom, a parancs végrehajtása során nem az a kérdés, hogy igen vagy nem. Az a kérdés, hogyan. Ebben kérjük az önök támogatását. A számok könyvével kezdtem, és azt mondtam, hogy nekem nehéz olvasmány, éreztettem, hogy bizony néha unalmasnak is találom. Most mégis ehhez a könyvhez nyúlok vissza. a 6. fejezet 24-26. verséhez. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa felét arcád az Úr, és adjon békét te néked. Dekolóresz, köszönöm figyelmüket.
Olyan sok szép megszólítás hangzott nálad itt. Én maradok a kúzilósoknál, kedves testvérek. Ennek a börtönnek a falai között végeztem a kúzilót. Akkor rácsoktól féltem, az emberektől nem. Papéletem csúcsa és kiteljesedése volt ez a pár nap, amit itt tölthettem, és azóta is növekszem ebben a szolgálatban. Alig volt olyan év, amikor 2-3 alkalommal lehettem volna börtönkúzión és útrajákon, úgyhogy már több hónapra rúg az én börtönlétem, és egyre több helyre szeretek menni, mert barátokat találtam ott, nem csak a fogvatartottak között, hanem akik őrzik őket. Itt ebben a börtönben is van 3 hittanosom a munkatársak között. Az egyik fogadott minket itt a kapuban, a másik biztonsági tiszt, a harmadik pedig egyszerű közlegény, de mind a 3 olyan lelkiismerettel szolgálnak ebben a börtönben. De kitágult a világ számomra, kitágultak a börtönök falai. Azon kevesek közé tartozom, akik a női börtönökbe is mehetnek szolgálni, és ott egy különleges szolgálat adódott számomra. Ahogy hallottam a beszélgetésekből, óriási gondok vannak a börtönszegénységgel. A női börtönökben nem kapnak betétet, intim betétet azok, akiknek nincs pénzük. A lepedőket tépik szét, és ezzel próbálják könnyíteni a sorsukat. Hát elkezdtünk egy gyűjtést, hogy legalább a kalocsai börtönbe engedéllyel tudjunk néhány kartonnal bevinni, hogy enyhítsük a nehézségeiket. Azt mondtam, hogy papéletem csúcsa az, hogy börtönbe járhatok, és az is, hogy kiengednek, de akkor lesz.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk a 10 éves börtönkurzió háladó találkozójáról készült összeállításunkat. További